Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, és köszöntöm a stúdióban dr. Téglás Pétert, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Szokásos kérdésem, könyvet, avagy filmet hoztám a ajánlóul?
Mind a kettőt.
Azt szeretjük.
Mind a kettőt egyszerre. Tehát Alberto Moravia, Egy asszony meg a lánya című könyvét szeretném mindenkelőtt ismertetni, és ezzel természetesen párhuzamosan a könyv alapján készült filmet, amelynek ugyanaz a címe, Egy asszony meg egy lánya. Egyébként hát ugye nem kisebb személyiségek alakítják a főszereplőket, mint Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, maga a rendező és részben a forgatókönyvnek az írója, Vittorio De Sica. De hát maga Alberto Moravia ugye a 20. század egyik nagyon nagy alakja, nagyon nagy írója, rendezője, nagyon komoly szelleme, meghatározó szelleme ennek az időszaknak és az olasz kulturális életnek, és hát ugye a könyvnek az ismertetése kapcsán önkritikusan meg kell mondanom, hogy voltak bizonyos kételjeim, hogy föl tudok-e nőni ahhoz, hogy én ezt a könyvet megfelelő módon tudjam népszerűsíteni, de hát biztos vagyok benne egyébként, hogy a hallgatók közül nagyon sok olvasták már, és legfőképpen látták magát a filmet. Na most, hogy visszatérjek ugye magának a műnek a méltatására, ugye a kritikusok szerint minden idők egyik legjobb regényének tartják. 1957-ben jelent meg először, hát azóta természetesen nagyon sokszor kiadták, és hát ugye gyakorlatilag a világ összes nyelvén kiadták ezt a művet. És mi lehet az oka annak, ugye, hogy én nekem most jut eszembe, hogy a Halas Rádió hallgatói elé bocsássam. Nagyon egyszerű, mutathanám, amit megint csak nagyon sajnálok, hogy ugye nem láthatják a hallgatók, de hát az interneten rákeresve láthatják, hogy 2022-ben az Európa Könyvkiadó ismét kiadta egy nagyon-nagyon tetszetős formában, tetejébe a hozzám hasonló idősebb korosztály is kedvelheti, mert végre akkora karakterekkel van szedve a szöveg, amelyet hát az ilyen szemüveges emberek is el tudják olvasni, mint én.
És kifejezetten gyönyörű borítótervvel, aki rákeres, szintén na, láthatja majd.
Na, hát ez egy rendkívül esztétikus művészi borítóról van szó. Hát ha már szóba került, ugye az emberi kéz tart egy tükörcserepet, amely mindennél jobban jelképezi az asszonynak és a lányának az összetört életét. És hát azt a cserepet tartja, amiből én azért egy kicsit azt is látom, fölismerni vélem, hogy azért van benne egyfajta remény, hogy ezt az életet lehet újra fölépíteni, és megindulhatnak újra egy emberi sors irányába. Na most miért ennyire drámai, amit mondok? 1943-ban játszódik a történet. Érdekes módon én legalábbis úgy veszem észre, hogy a II. Világháborúnak az olaszországi eseményei talán mintha kicsit kevésbé volnának ismertek Magyarországon, mintha egy kicsit kevesebbet is tanítanának történelemből, holott egy rendkívül fontos állam volt, és az 1943-at követő hadi események nagyon meghatározóak voltak Olaszországban. Ugye miről van szó? Tehát a regény cselekménye nagyon röviden összefoglalva, a főszereplője, a Cezira asszony, egy parasztlányból lett római kereskedő asszony, akinek van egy kis boltja, van egy mihaszna férje, aki hát azért ezt a nagyon szép asszonyt nem igazán tudja megbecsülni, prostituáltakhoz jár, iszákoskodik, gorombáskodik a feleségével, azzal a feleségével, aki egyébként a lakást gyönyörűen rendben tartja, van egy kis lakás, különös nagy élvezetet okoz az asszonynak ennek a lakásnak az állandó takarítása, rendben tartása, és magának a boltnak a nagyon szakszerű vezetése, és tényleg az egyszerű emberek gondolkodása, hogy ugye 1943-ban járunk, amikor ez a parasztlányból lett kereskedő, azt mondja, hogy őt nem érdekli ez az egész háború. Hát ez háborúzzanak, hát ő azt se tudja, hogy ki kivel háborúzik. A lényeg, hogy nagyon súlyos élelmiszerhiány lép föl, ő viszont, mint egy parasztlány, aki ismeri a vidéket, és nagyon jó kereskedelmi vénája van, jár vidékre, és beszerzi azokat az élelmiszereket, amelyre igen nagy szükség van abban a nagyvárosban, amit hát ugye Rómának neveznek. Nagyon sok pénzt keres, nagyon sok pénzt keres, nagyon kiterjedt kapcsolatai vannak. Hadd tegyem hozzá, hogy közben a férnek sikerült halálra innia magát, úgyhogy hát magára Isten is bocsássa magad meg, hogy ezt mondom, hogy hát az egy óriási megkönnyebbülés, inkább hátramozdítója volt ő ennek az egész tevékenységnek, mint segítője. De van egy lány, a házasságból születik egy kislány, egy gyönyörű szép lány. Hát egy gyönyörű szép lány, aki tetejébe tényleg az Isten szeretetének örvendhet, mert mélyen vallásos, annak ellenére, hogy az anyja nem az. Mélyen vallásos, rendszeresen templomba jár, imádkozik, gyönyörű szépen fejlődik, engedelmes, segít az anyjának. És hát 1943. szeptemberében bármennyire is jól menjen a dolguk, be kell látni, hogy egyre veszélyesebb az élet Rómában, mert a szövetségesek nagyon súlyosan bombázzák a várost.
Egy asszony és a lánya című rendkívül híres filmről és Alberto Moravia regényéről kapunk ismertetőt. Hamarosan folytatjuk dr. Téglás Péter rovatát.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk dr. Téglás Péter ajánlóját. Egy klasszikusnak számító könyvet és filmet ajánlva nekünk, Egy asszony meg a lánya, ugye Sophia Loren alakja sokakban felsejlik ekkor. 1957-ben íródott a regény. Innen folytassuk az ajánlót.
1956-ban íródott a regény, illetőleg jelent meg a regény, és már 60-ban megfilmesítették. És valóban annyira jó a film, annyira emelkedett, csodálatos színészi játékot produkál Sophia Loren, hogyha valaki olvassa a könyvet, és szeretné látni, hogy hogy néz ki Cezira, és hogy néz ki a gyönyörű szép lány Rosetta, akkor a filmet megnézve tulajdonképpen ilyen elképzelése alakulhat ki, hogy valóban ez az asszony ennyire talpra esett, ennyire szangvinikus, hadd tegyem hozzá, a kislány ennyire szent életű, tehát a színészek kiválasztása is nagyon-nagyon megfelel Moravia eredeti könyvének. Kérem szépen, miről van szó? Tehát 1943-ban ugye a szövetségesek időközben Szicíliában partra szállnak egyébként a kontinensen is, Kalabriában, és egy borzalmas, elhúzódó, felörlő, számos hadvezetési hibától szenvedő hadjáratot indítanak a fasiszta, illetőleg a német csapatok ellen. Egyébként maga a fasizmus, a Benito Mussolini féle fasizmus az év közepén összeomlik, a király végre a sarkára áll, és letartóztatja Mussolinit, leváltják a fasiszta nagy tanács éléről, egy laktanyába zárják, hát a történet bizonyára ismert a hallgatók számára, hogy aztán később persze a német titkos szolgálat kifigyeli, hogy hol őrzik Mussolinit és kiszabadítja, és hát ugye ami Olaszországnak a szenvedéseit és a mi főhőseinknek a szenvedéseit is tovább fokozza, hogy Észak-Olaszország, amit ugye megszállnak a németek is tartósan berendezkednek, ott létrehoznak egy bábállamot, a szalói köztársaságot, amelynek élére odaültetik Mussolinit. Tehát az asszony meg a lánya, ugye elmenekül Rómából, maga a menekülés is egy borzalmas dolog, vonaton mennek, nagy hőség van, borzasztó lassan, állandóan megáll a vonat, időről időre támadás éri, meggépuskázzák a vonatot, csoda, hogy élve maradnak, míg nem, Rómától azért nem túl messzi a hegyek között, az asszony kapcsolatait felhasználva, parasztok között, parasztok segítségével, hát nem önzetlen segítségével, sikerül szállást találni, borzalmas szenvedésekkel sikerül élelmet szerezni, és aztán a hegyekbe egy olyan hegyszakaszon, egy pásztor kunyhóban szállást találni, amely tulajdonképpen Isten igazából az állatok elhelyezésére szolgál. De most azért képzeljük azt el, hogy egy nagyvárosi személy, illetőleg a lánya, aki azért a kor színvonalának megfelelő komfortfokozatban élt egy nagyvárosba, tulajdonképpen kőkorszaki körülmények közé zuhan vissza. Maga a környék teli van az úgynevezett evakuáltakkal. Tehát ugye a lakosság minden városból menekül, hisz bombáznak, lőnek, jönnek a németek, elhurcolják a férfiakat németországi kényszermunkára. Tehát teli van az életük, az az életük, ami eddig kényelmes volt, ami többé-kevésbé harmonikusan zajlott, teli van tragédiával, kényelmetlenséggel, félelemmel. És ebben a szituációban valóban ennek az írónak egészen emelkedett tehetsége. Ábrázolja ezeket az emberi viszonyokat. Nagyon-nagyon érzékletesen ábrázolja ezeket az emberi viszonyokat. Itt mutatkozik meg, hogy ki az, aki ember, és ki az, aki ezek a körülmények között vadállattá válik, és meglopja például a másikat. Különösen érdekes, és engem megragadott, hogy ez a nagyon tevékeny asszony, aki tulajdonképpen egy percig sem tudott nyugodtan maradni, míg a megfelelő környezetben volt, ebben a szörnyű körülmények között, ebben a szörnyű kunyhó valóban semmiféle tevékenységet nem tud végezni, hisz vagy az eső esik, vagy a nap süt, nincs hova menni, egyszerűen nincs mit csinálni, és hát a lányával együtt oda kényszerülnek be. 9 hónapon keresztül élnek ott, míg nem, aztán ugye a szövetségesek végül is visszanyomják a németeket. De hát ez sem olyan egyszerű, mert aztán már mikor azt hiszik, hogy a szövetségesek visszanyomták, hát ők eleve nem is tudnak különbséget tenni a szövetségesek. Kik azok a szövetségesek? Számára mindenki angol. Hát aztán kiderül, hogy tulajdonképpen akik őket felszabadítják és megszabadítják a német iga alól, azok nem is angolok, hanem amerikaiak, akik meglehetősen segítőkészen, de meglehetősen közömbösen viszonyulnak a polgári lakossághoz. Na most a Rómából való elutazás annak idején, a Rómából való elutazás célja az volt, hogy az asszony szülőfalujába vonulnak vissza, csak egyszerűen lehetetlenné válik a bombázások, lövöldözések miatt, és oda kényszerülnek, arra helyre kényszerülnek, ahol ezt a bizonyos 9 hónapot eltöltik. És amikor az amerikaiak végre felszabadítják őket, akkor ők, mármint az asszony, meg a lánya elindul a közelben lévő szülőfalut fölkeresni, hát a szülőkkel, hozzátartozókkal, barátokkal találkoznak, és az élelmiszer, és egyáltalán egy élhető életet addig, amíg nem rendeződnek a viszonyok, és Rómába vissza nem tudnak térni, mert Rómát még nem foglalták vissza időközben a szövetségesek. És egy borzalmas tragédia történik. A szülőfalut megtalálják, mégpedig az amerikaiak igen nagy fokú segítségével egy jeep elviszi őket ebbe a faluba, vagy a falunak a közelébe, és a két nő bemegy a faluba, senkit nem talál, mindenki elmenekült. Lényegében a házi állatokkal találkoznak, bemennek a templomba, hogy a kislány imádkozhasson, és a szövetségesek kötelékében lévő francia alakulat vonul keresztül ezen a falun, és ebben a francia alakulatban van egy marokkói szakasz is. Hát az ő megfelelő hozzáállásukkal, vagy az ő rájuk jellemző hozzáállással azonnal megerőszakolják mind a két nőt. Borzalmas tragédia az életükben, de egy gyönyörű fiatal lányok, mert az asszony még valamennyire átéli és megúszza ezt az erőszakot, de hát a lány nem. És a személyiségében, a habitusában ennek a lánynak egy olyan hatalmas változást idéz elő ez a féle borzalmas élmény, amely különös módon fölkelti benne a szexualitást. A későbbiekben teljesen az anyja ellen fordul. Még bolyonganak itt az olasz vidéken, próbálják a visszautat megtalálni az otthonukba, a lány teljesen közömbössé válik az anyjával szemben. Ez az engedelmes kis szent egy prostituált lesz gyakorlatilag, egy élveteg nő lesz, aki minden férfinak odaadja magát. Borzalmas lelki szenvedést okoz az anyjának. Nem tudja elhinni, nem tudja kezelni ezt az egész szituációt. És hát aztán a regény befejező része az, hogy végre 1944. júniusában ugye visszafoglalják Rómát, a szövetségesek, az amerikaiak bevonulnak Rómába, hát egyébként az olaszok sok mindent megtesznek annak érdekében, hogy önmagukat szabadítsák föl. Egyébként Róma van annyira szerencsés a mi szerencsétlen Budapestünkkel ellentétben, hogy nyílt várossá nyilvánítják, és nem teszik a földdel egyenlővé. Bevonulnak az amerikai csapatok, ők pedig megindulnak haza egy olyan teherautóval, amelyet a lány egyik szeretője vezet. Nincs állam, nincs közrend, iszonyatos a rendetlenség. Banditák megtámadják őket Róma határába, és a férfit, aki a teherautó, és aki viszi a nőket vissza, megölik, amelyet a két nő az autóból az üvegablakon keresztül végignéz. Még mindez kevés. Közben megjelennek az amerikaiak, egy amerikai jeep, aki annyit reagál erre az egészre, akik már annyira megszokták ezt a rendetlenséget és ezt a borzalmas káoszt, ami Olaszországban van, hogy az egyik kiszáll a jeepből, a lábánál fogva lehúzza a tetemet az útról, hogy hát azért mégse hajtsanak keresztül rajta, és egyszerűen ott hagyják a két nőt. Míg nem egy segítőkészebb olasz sofőr fölveszi őket és visszajuttatja az otthonukba. Na most ennek a jelenetnek azért megvan a maga nagyon komoly lélektani jelentősége, mert mintha visszazökkentené a leányt az eredeti lelki állapotába. Tehát egy akkora sok, egy olyan borzalom, amit áttél, hogy a sírás és ez a fölfakadó érzelmek mentén visszatalál az anyjához.
Egy asszony meg a lánya film és könyv ismertetőjét hallottuk dr. Téglás Pétertől. Talán sokunk szem előtt megjelent Sophia Loren. Ez a film egy csodálatos film. Én azt gondolom, ez a tragédia, talán egy olyan tragédia, és egy olyan oldódás, gyógyulás elindulásának a pillanata így a végén, amely mindenképpen érdemes a figyelmünkre. Péter, köszönöm, hogy hoztad a filmet és a könyvet.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Péter könyv és film ajánlójában voltak, Alberto Moravia, Egy asszony meg a lánya, és az ebből készült, 1960-ban készült film ajánlóját hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.